Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 73. Zsoltár első és negyedik versét. Az első verse így kezdődik: bizonyára jó az Isten. Ami további segítségünk is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, Jób könyve 38. fejezetében, az első 15 versben. Majd felelt az Úr Jóbnak forgószélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, övesz fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te pedig taníts engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét? Mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vígadoztak. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, és az anyamékből kijött. Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt. Mikor rávontam törvényemet, zárat és ajtókat vetettem eléje, és azt mondtam: eddig jöjj, és ne tovább. Ez itt ellene áll kevély habjaidnak. Parancsoltál-e a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak a helyét, hogy belefogózzék a földnek szélébe, és lerázassanak a gonoszok róla? Hogy átváltozzék, mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában? hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetörettessék. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, köszönjük az elmúlt hét minden áldását, megtartó kegyelmedet, szeretetet sokféle megnyilvánulását, amely örömöt okozott nekünk. Erőt adtál munkánk végzéséhez, betegségben, veszteségekben is velünk voltál. Mellénk álltál, amikor nem volt mellettünk senki. Segítettél, amikor már nem tudott segítő kezet nyújtani senki sem. Köszönjük, hogy most az emberi beszédet használni tudod arra, hogy üzenetedet megértsük, amelyet elkészítettél nekünk. Kérünk, légy itt közöttünk, áld meg a szót, hogy szent lelked által igévé formálódhasson nekünk szóló üzeneteddé. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott igeszakaszban. Jób könyve 38. fejezetében, a 8-tól 11-ig terjedő versekben, eképpen. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött. Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt. Mikor rávontam törvényemet, zárat és ajtókat vetettem eléje, és azt mondtam, eddig jöjj, és ne tovább. Kedves testvéreim, felolvasott igénk rövidesen elébünk kerül napi Biblia olvasásunk során. Jób könyve fejezetei azt a nagyon súlyos kérdést vetik fel, hogy miért okoz Isten nekem szenvedést. Nem arról van szó tehát ebben a bibliai könyvben, hogy miért van szenvedés, nem egy filozófikus kérdést vet föl a Szentíró, hanem ennél sokkal személyesebben teszi ezt. Miért okoz Isten nekem szenvedést? Jobbról tudható, hogy valaha boldog ember volt, népes családja volt, irigylésre méltó egzisztenciája, tehetős, igen-igen gazdag ember volt, és istenfélő. Olyan ember, akinek az életében és a környezetében szép rend uralkodott. A sátán egyszer azt mondta Istennek, hogy ne volna jobb istenfélő, hiszen minden oka megvan rá. Megvan mindene, de ha elvétetne tőle a gazdagsága, a biztonsága, a családja, akkor rögtön nem lenne ennyire istenfélő ember. Azért istenfélő, mert te is sokat adsz neki, és jól teszi, hogyha ő is viszonozza azt, amit adtál neki. De hogyha valaki elvenné tőle egyszer a gazdagságát, aztán azokat az örömöket, amelyeket a családjában adtál neki, akkor biztos nem lenne istenfélő, és ellened fordulna. Isten a sátánnak megengedte, hogy Jóbot próbára tegye, hogy az életén kívül mindent elvegyen tőle. Ez így is lett. Gyermekei, amikor egyszer mind együtt voltak, rájuk omlott a ház, és mindannyian odavesztek. 10 gyermek. Elveszítette a gazdagságát, végül az egészségét is, de mindvégig megmaradt a hitben. Meglátogatták a barátai ezek után, és minduntalan azt akarták rábizonyítani, hogy valamiben biztosan vétkezett Isten ellen. Ezért szakadt rá annyi nyomorúság, hogy gyermekeit, gazdaságát, egzisztenciáját és egészségét is elveszítette. Miközben a barátaival folytatott beszélgetés sorozatot olvassuk, a szenvedés okára nézve sokféle válasz fogalmazódott meg. Ez minket is érdekel, hiszen úgy gondolom, alig ha van közöttünk olyan ember, akinek Jobhoz hasonlóan az élete valamikor ne kavarodott volna már össze. Talán nem éppen ugyanúgy, mint neki, de abban közös lehet vele a helyzetünk, hogy biztosnak számító helyzetünkből talán kibillentünk már. Kerestük az okát, és nem találtuk. Ekkor vetődik fel az emberben az, hogy Isten miért okoz nekem szenvedést. Jobb megértette, hogy a szenvedései hátterében nem a véletlenek, nem a szerencse kiszámíthatatlan játéka van, hanem Isten. Ez nekünk is fontos, hogy amikor a boldogság egyre távolodik tőlünk, ne a dolgokat, és ne csak eseményeket lássunk csupán, hanem jussunk el Istenig. Amit legelőször is megérthetünk ebből az igéből, így lehetne megfogalmazni, Isten nem tételekben válaszolt neki, hanem kérdésekkel. Jobb barátai a vele való beszélgetés sorozat alkalmával komoly tételeket mondtak ki, nagy igazságokat fogalmaztak meg, de Jobb helyzetének ehhez a sok bölcsességhez a világon semmi köze nem volt. A barátai azt az álláspontot képviselték, amelyet az ókori Izraelben abban az időben sokan, azt, hogy a szenvedés azért van, mert a szenvedő ember valamilyen nyilvánvaló vagy titkos bűnt követett el Istennel szemben. És Isten büntetése az, amikor szenvedés szakad ránk. A szenvedés eszerint Isten válasza az ember magatartására. Az Új Szövetségben is találunk példát erre. A János evangéliuma egyik fejezetében arról olvasunk, hogy volt egy ember,
aki 38 év óta bénultan feküdt, teljesen mozgásképtelen volt, szeretett volna meggyógyulni.
Jézus meglátta őt, odament hozzá és meggyógyította. De mielőtt a gyógyítás bekövetkezett volna, egy beszélgetés is hangzott
a béna
ember és Jézus között. És elhangzott
a béna
ajkán egy súlyos mondat, amelyben azt mondja, Uram, nincs emberem. Nincs emberem. Ó, de sokan mondják ezt. A 38 éve beteg, de közöttünk is talán, Uram, nincs emberem. Jó barátai nem tudtak kitörni ebből a téves szemléletükből,
hogy Jobb azért szenved, mert valamilyen konkrét bűnt követett el Isten ellen.
De az a szép és a vigasztaló ebben, hogy Isten a szenvedő embert a hamis korszellem ellenére sem hagyja egyedül. Mert korszellem mindig létezik. Nem feltétlenül mindig az, hogy amit itt ebben a történetben megértünk, hogy azért van szenvedés, mert valaki Istennel szemben rosszat követ el, lehet korszellem akár az is, hogy nyugodtan meg lehet élni, el lehet lenni egy egész életen át Isten nélkül is. Korszellem lehet az, hogy légy sikeres, tipord le a másikat, hogyha nem győzöl fölötte, akkor téged győznek le. Ezeken a korszellemeken felül emelkedik az a biztos ismeret, hogy Isten ezek fölött mindenképpen hatalmasan megáll. Isten föltett Jobbnak egy kérdést. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Isten itt földről beszél. Pedig gyakran úgy olvasunk a Szentírásban megfogalmazásokat, hogy Isten a menny és a föld ura. De itt kifejezetten csak földről van szó. Azért, mert pontosan tudja, hogy nekünk a föld az életterünk. Ezért itt most nem a mennyről, nem angyalairól kell beszélni. Mert számunkra az az égetően fontos kérdés, hogy mi történik itt ezen a földön. Ez azt is jelenti, hogy itt a földön semmi sem történhet az ő tudtán kívül. A földön zajló események nem önállósíthatják magukat. Sem azok, amelyek szomorúságot okoznak nekünk, sem azok, amelyek ennek az egész világnak az eseményeit meghatározzák, amelyek tárgyaló asztalok mellett történnek Szaúd-Arábiában, Brüsszelben, tengeren túlon, az orosz-ukrán hadtéren, vagy éppen másutt. Vegyük észre, hogy mennyire tapintatosan vezeti rá Isten az embert az igazságra. Föltesz egy kérdést, hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Isten azért szokott kérdezni, hogy a válasz bennünk magunkban fogalmazódjon meg. Nem azért kérdez, ami miatt mi szoktunk kérdezni általában, Mert nem tudunk valamit, és úgy gondoljuk, hogy a másik tudja, ezért megkérdezem tőle. Isten nem ezért kérdez, hanem azért, hogy a válasz bennünk fogalmazódjon meg, és kapjon igazi hangsúlyt. A kérdés ebben a mostani igében értünk van. Néha csak egy tapintatos kérdés marad, mint valami vékony csatorna az ember lelkéhez, hogy egyáltalán mondani lehessen valamit. Ma délelőtt is kérdez. Kérdezi a sárospataki gyülekezetet. Elfelejtetted volna, hogy gondja van erre a földre, a te életteredre, ott, ahol otthon érzed magad, és szeret téged? Elfelejtetted volna, hogy a legdrágábbat is odaadta érted, egyszülött fiát, Jézust, azért az életért, amelyre mi sokszor legyintünk, hogy nincs ennek értelme, nincs erő, nincs egészség, oda vannak szép elképzeléseink, oda veszett minden, vége van mindennek. Elfelejtetted volna, hogy az Isten szeretete szeretne átölelni most itt, az Isten tisztelet csendjében. Ne csak erőtlenségeinkre emlékezzünk, hanem Isten végtelen erejére. Azzal foglalkoztunk eddig, hogy Isten nem tételekben válaszolt, hanem kérdéseket tett föl. Mert jó barátainak az okos megfogalmazásai, pontosan megfogalmazott tételei nem voltak kapcsolatban Jobb személyes sorsával, de Isten kérdése a lényegig hatolt. Másodszor azt is értjük ebből az igéből, hogy a természeti világ képei megelevenednek. Isten továbbra is kérdezte Jobot, szó szerint így. Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, mikor rávontam törvényemet, zárat és ajtókat vetettem eléje, és azt mondtam, eddig jöjj, és ne tovább. Isten ajtókat és zárakat vet a tengerre. Az ókori ember úgy képzelte, képes beszédével így is fejezte ki, hogy Isten így szabta meg a szárazföld és a tenger határát, hogy ajtókat és zárakat vetett rá. Így határozta meg, hogy a víz nem mehet tovább. Az ókori népek a tengert élő, személyes hatalmasságnak tartották. A görög mitológiában például Poszeidont a háborgó tenger istenének tekintették. A tengert nem valami természeti képződménynek fogták fel csupán, hanem élő, szellemi hatalmasságnak. De Hérodotosz, a történetíró megemlékezik arról is, hogy amikor a perzsák az aténiakkal hadban álltak, a perzsák óriási erőbevetéssel megépítettek két ponton hidat, amely Európát Ázsiával összekötötte. Ez a Hellész-Pontoszi híd volt, így ismerjük a történelemből. Amikor a csodálatos mérnöki munka eredményeképpen, éppen hogy elkészültek a nagy munkával, vihar tört ki, és a hidakat a tenger elsodorta. Amikor ezt Szerxész, perzsa király meghallotta, megparancsolta a katonáinak, hogy mérjenek 300 korbácsütést a tengerre. Dobjanak bilincseket a tengerbe, és mondják ezt a hatalmas víznek. Idézem, te keserű víz, ezt a büntetést méri rád, urad, amiért bántottad őt, holott ő igazán nem ártott neked. De Xerxész királyunk, mégiscsak át kell rajtad, ha akarod, ha nem. Méltán nem áldoz neked egyetlen emberfia sem, mert nem vagy más, csak zavaros és sós vízáradat. Ez nem gyermekes bosszú volt, nem így értelmezték akkor, hogy Xerxész meg akarta szégyeníteni a tengert úgy, hogy megkorbácsoltatta, meg bilincset dobott bele, meg hogy kicsúfolta, hogy zavaros víznek titulálta a tengert, hanem azt jelenti ez megfogalmazás, hogy egyben szellemi hatalmasságnak fogták fel a régiek a tengert. Izrael hite ezzel a képzettel kezdettől fogva szembeszállt.
Már a Biblia első lapjain úgy van bemutatva a tenger, mint Isten teremtménye, melyet megkülönböztetett a felhőből lehulló víztől. Ezzel mintegy kimondja szavak nélkül is a Szentírás azt, hogy Isten ura a vizeknek, hatalmat gyakorol fölöttük. Ő az, aki szét tudja választani őket, mert ő teremtette a tengert is. Mai igényben is ez a gondolat fogalmazódik meg. Isten szólt a tengernek, eddig jöjj, és ne tovább. Ezzel a Szentíró azt az evangéliumi üzenetet mondja ki, hogy Isten hatalmasabb azoknál az erőknél, amelyeket a kortárs népek szellemi hatalmasságnak fogtak föl. Martin Buber, a filozófus és bibliafordító tudós, Jób könyve 38. fejezetének magyarázatához hozzáfűzi. Gondolod, hogy Isten csak a tengernek tud parancsolni? Csak azokra tud ajtókat és zárakat vetni? Helyzetekre és körülményekre nem? Buber nyitva hagyja a kérdést. Mit is lehet erre a kérdésre válaszolni? Csak azt, hogy kétségtelenül képes rá Isten. Képes arra, hogy a természeti erőket elindítsa, vagy megfékezze, hogy ajtókat és zárakat vessen rá. Mi már ezt a tapasztalást nem úgy értjük, mint a régiek. A mai ember megismerte a tenger tulajdonságait, de azokkal a természeti erőkkel szemben, amelyek benne vannak, olykor tehetetlenek vagyunk. Igen, azokra a helyzetekre is képes ajtókat és zárakat vetni, amelyek miatt keserűség tölti el a lelkünket. Sikertelenség, eredménytelen munka, csalódás, testi vagy lelki erőtlenség, reménytelenség, betegség, vagy éppen aggódásunk személye, vagy aggódásunk tárgya. Ő ajtókat és zárakat nem csak bezárni tud, hanem megnyitni is. Amikor mi csak falakat látunk, amikor mi nem látjuk a következő lépést, Isten ott meg tud nyitni ajtót, és zárakat tud megnyitni. És feltárulkozik előttünk, hogy még ebben a helyzetben is van tovább. Azt értettük meg eddig, hogy Isten nem tételekben válaszolt Jobbnak, hanem kérdésekkel. Most másodszor pedig azt láttuk, hogy a természeti világ képei megelevenedtek Jób számára, mert Isten rávezette erre. Rávezette arra, hogy Isten tud parancsolni a vizeknek, mint ahogyan mi be tudunk zárni egy ajtót, vagy éppen meg tudjuk nyitni azt. Harmadszor a tisztázódásnak a fokozataira érdemes figyelnünk. Jób könyve olvasásában, akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk napról napra a Szentírást, tudjuk, hogy már csak néhány fejezet van hátra. Eddigi naponkénti olvasmányaink ismeretében összefoglalható, hogy milyen fokozatokon át történt Jób életében a helyzete értékelése. A könyv elején azt látjuk, hogy legelőször egyedül viaskodott, megválaszolhatatlan életkérdésekkel. Folyton föltette magának a gyötrő, mindannyiunk által jól ismert kérdést. Miért? Ugye neked is van egy miérted. Nem az, mint Jobbnak, hanem valami más. Miért így alakult az életem? Miért vagyok most abban a helyzetben, amiben vagyok? Miért nem nyílik, vagy miért nem nyílott számomra ajtó? Néhány igeverset hadd idézzek a könyv harmadik fejezetéből. Jób mondta ezeket önmagának. Miért is nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is nem múltam ki, mihelyt megszülettem? Miért vettek fel engem térdre? És miért az emlőkre, hogy szopjam? Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek? Miért? Miért? Amikor a miértek ilyen halmazatosan szakadnak fel az ember lelkéből, az azt jelzi, hogy nincs igazi válasz.
Aki csak magával beszéli meg a dolgokat, abban nem fogalmazódhat meg jó válasz. Aki kizár minden más lehetőséget, csak önmagára számít, az valószínű, hogy nem jó válaszokat fogalmaz meg. A második fokozat az volt, amikor Jób a barátaival beszélgetett. Ez nagy dolog, hogyha valaki a bajban tudhat maga mellett másokat. Nem úgy, mint az újszövetségi történetbeli ember, a 38 éve beteg, aki mozgásképtelenül élte le az életét a Betesda tó mellett. Amikor odament hozzá Jézus, ismétlem azt mondta, Uram, nincs emberem. De sokan kiáltják bele a világba ezt a mondatot. Jóbot sokak elhagyták, amikor ez a rengeteg nyomorúság szakadt rá, és kinevették őt. Mert a vert embert gyakran kigúnyolják. Egy alkalommal ezt mondta, idézem, most nevetnek rajtam, akik fiatalabbak nálam, akiknek atyukat juhaim komondorai közé sem számláltam volna. Ez mai tapasztalás is, szeretett gyülekezet. A bajban van, hogy elfordulnak tőlünk. Leplezetlen kárörömmel mosolyogva nézik, hogy mi történik az emberrel. De íme Jobbnak mégis voltak emberei a veszteségei közepette is. Négy barát. Bildád, Cófár, Elifáz és Elihu. Igaz, nem sokra ment velük, mert ezek az emberek megvoltak győződve a maguk igazáról, és Jób ugyanúgy egyedül maradt. Ami haszna volt ebből a hosszadalmas beszélgetésből, talán az volt, hogy megerősödött benne az a felismerés, amit egyébként is tudott, hogy ő szándékosan, biztosan nem vétett Isten ellen. Embertársaival mindig méltányosan járt el. Tehát itt nem az a törvényszerűség működik, amit a közszellem diktál. Egyedül maradt. Lehet valaki teljesen egyedül népes családban, baráti körben, munkahelyen, ahol több ember megfordul, ha a környezete nem ugyanúgy veszi komolyan, nem ugyanúgy értelmezi a problémáját, mint ő maga. Ez nagy dolog, úgy értelmezni a másik nyomorúságát, ahogyan azt ő értelmezi. Nem minden tudó módon magasról beszélni vele, és arról a helyzetről, ami miatt összetört az élete. Végül Jób Istennek mondta el a kérdéseit. Ez volt a harmadik fokozat. Ez történik a mostani fejezetünktől kezdve, egészen a könyv végéig. Akkor kezdődik kibogozódni az életünk, amikor eljutunk eddig. Az életünknek a 38. fejezetéig, hadd mondjam így. Ahogyan Jób könyvében a 38. fejezettel kezd nyiladozni a jövőkép Jób előtt. Isten ekkor elsorolta neki a teremtésben végbevitt nagyságos dolgait. Az, hogy ő alkotta meg ezt a világot, a tengert, a világosságot, az élő lényeket, és mindent Isten alkotott meg. Mindez kérdés formájában mondta el neki, hogy jobban tudatosodjék, amit Isten a szívére akart helyezni. A könyv végén, a 42. fejezet egyik versében Jób végül kimondott egy igazán sorsdöntő mondatot. Azt mondta, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Visszavonok mindent. Ahogyan olvassuk valahol másutt az Új Szövetségben, nincsen saját igazságom. Visszavonok mindent. Az én igazságom csak annyi, hogy Isten kész igazán nyilvánítani engem Krisztus érdemeiért. Az igazságom csak annyi, amennyiben köze van Isten igazságához. Minden addigi vád, megkeményedés oszlani kezdett ebben a szenvedő emberben. A problémái még ezek után sem oldódtak meg azonnal. Még sok minden nem értett. Ez nem egyszerre történik meg. Nem karikacsapásra, ahogy mondani szoktuk, de elindult egy folyamat, ami nem történt meg, amikor csak önmagával beszélte meg a dolgait, de még akkor sem, amikor csak a barátaival. Van ebben valami maradandó igazság. Isten most hozzánk is így szeretne közel jönni. Biztat, mondd el neki azt, ami fáj. Akkor is fogalmazd meg, ha nem szoktál imádkozni. Nem is tudod, hogy hogy kell. Egyszerűen, úgy, ahogy egy embernek elmondjuk azt, ami gondunk van, ugyanilyen szavakkal, ugyanilyen botladozó szavakkal, mondd el neki, mint az Emmausi tanítványok, amikor Jeruzsálemből Emmaus felé ballagva megbeszélték ketten, hogy mi történt mesterükkel nagypénteken, és vigasztalhatatlanul szomorúak voltak, mert a mestert keresztre feszítették. Ekkor még nem tudták, hogy uruk feltámadott. Azt sem értették meg, nem is gondoltak rá, hogy az a hirtelen felbukkant idegen, aki odaszegődött melléjük az úton, és elkezdett beszélgetni velük, és jó volt hallani a beszélgetést, jó volt részt venni benne, és megvigasztalódtak, és újból erőt merítettek, az maga Jézus volt. Akkor rendeződtek a dolgaik, amikor időt hagyva rá Jézusnak kezdték elmondani a nyomorúságuk okát. Az ő problémájuk sem oldódott meg azonnal, mert nem ismerték fel rögtön, hogy Jézus az, de melléjük szegődött az úton. Ma jó lenne ezen az esős vasárnap délelőttön így elindulni haza, a mindennapjaink felé, a munkánkba, az emberi kapcsolatainkba. Azzal a bizonyossággal, hogy ott van Jézus. Ahogyan az Isten tisztelet elején a keresztelés alkalmával elhangzott Jézusnak az a tanítása, amit a keresztelésekkor mindig felszoktunk olvasni, amiért a keresztelés történik a gyülekezetekben. Ez a jézusi tanítás így zárul, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ti veletek, helyettesíts be a saját nevedet. Rólad van szó, rólunk van szó. Jézus ott van az úton velünk mindig, amikor az életkérdéseinket vele összefüggésben fogalmazzuk meg. Három gondolat. Megértettük, hogy Isten nem tételekben válaszolt Jóbnak, hanem kérdésekkel. Kérdést tett föl, ott voltál-e, amikor a tengerre ajtókat és zárakat vetettem? Nem voltunk ott, de tudjuk azt, hogy Isten nem csak a természeti erőket tudja megfékezni, hanem ura azoknak az erőknek is, amelyek bennünket bizonytalanítanak. Aztán másodszor láttuk, hogy a természeti világ képei megelevenednek. A tenger, a teremtmények, úgy, ahogyan Jézus is tanít, aggódó tanítványainak mondta, nézzétek az ég madarait és a mező liliomait. Mondom nektek, Salamon mindenő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig ezeket így ruházza az Isten, akkor mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek? Megelevenednek a hit számára a természeti képek. Végül harmadszor láttuk a tisztázódás folyamatait. Amikor Jób eleinte csak önmagának tette föl ezeket a sokkoló, súlykoló kérdéseket. Miért? Miért? És miért? Végül elmondta a barátainak is, de legvégül szóba elegyedett Istennel, elmondta neki. Ez a dolgoknak a nyitja. Ez nagyon sok emberi nyomorúság kulcsa. Elmondani annak a Jézusnak, aki ma délelőtt odaszegődik mellénk az úton. Övé legyen a dicsőség. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy erősíteni akarsz bennünket. Nem nagy frázisokat mondasz, mint ahogy mi emberek ezt szoktuk tenni. Nem hengerelsz le minden tudásoddal, mint mi néha egymást csekély ismereteinkkel, hanem használható üzenetet mondasz. Olyat, ami fontos nekünk, ami épít. A természeti képek is megelevenednek, s amikor ez megtörténik, egy színes, beszédes világ tárulkozik ki előttünk. Még a madaraknak is van otthonuk, amikor fészkükbe szállnak, hogy ezáltal megértsük azt, hogy nekünk is készítettél otthont szép világodban. Neked íme gondod van a növényekre, gazdagon virágzanak a mezőn, de ha eljönnek a csípős reggelek majd, oda vesznek mind. Ha rájuk gondod van,
ebben a rövid földi idejükben, amíg virágozhatnak, akkor mennyivel inkább ránk, az emberre. Mutass utat nekünk, hogy nálad mindig otthon érezzük magunkat, hogy amit a teremtett világ által akarsz elmondani nekünk, azt megértsük. Te munkád, hogy legfőképpen azt értsük meg, amit igéd és szent lelked által akarsz elpecsételni bennünk. Eléd visszük azokat a dolgainkat, amelyeket eddig csak önmagunkkal vagy egymással beszéltünk meg. Segíts és adj bátorságot, hogy ezeket veled is megvitassuk. Légy a betegekkel, nagy terheket hordozókkal, sírókkal, gyászolókkal, akik az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett voltak együtt. Áldásod legyen azokon, akik itt vannak, és azokon, akik a világhálón keresztül hallgatják igédet. Áld meg, Urunk, békétlen világunkat. Te ki tudod mondani a forrongásra, a vérontásra is, hogy eddig és nem tovább. Jézus Krisztus feltámadása által zárakat nyitottál meg, és ajtókat tártál fel előttünk az élet felé. És ajtókat zártál be azok előtt a hatalmasságok előtt, amelyek függetleníteni akarják magukat tőled, és úgy gondolják, azt teszik, amit tenni akarnak velünk és ezzel a világgal. Engedd hinni és látni ezt a nagy munkádat. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 238. dicséret első, második és harmadik versét. Az első vers így kezdődik, eltévedtem, mint juh.
Jöjjetek, vegyük Isten áldását. A megdicsőült Jézus mondja, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Amen.